Ezékiel könyve 21-től a 25. fejezetig. Isten prófétái színes egyéniségek voltak, és mivel az emberek gyakran oda sem figyeltek Isten üzenetére, ezért a proféták különféle módokon próbálták magukra vonni az emberek figyelmét, és felkelteni érdeklődésüket. És amikor ez sikerült, hirdetni kezdték az embereknek Isten üzenetét. A 21. fejezetben azt látjuk, hogy Ezékiel sokféle módon igyekszik magára vonni az emberek figyelmét. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet déli irányba, mondj szózatot dél felé, és prófétálj a déli vidékek ellen. Ez a profécia Izrael földje ellen szól, és Jeruzsálem ellen. Ezt mond a délen fekvő erdőnek. Hallgass meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én tüzet gyújtok benned, és az megemész benned minden zöldelő fát, és minden kiszáradt fát. Nem alszik el a lobogó láng, és megperzelődik benne minden arc déltől északig. És látni fogja minden élő, hogy én az Úr gyújtottam fel, nem is fog elaludni. Én azonban ezt mondtam. Ó, Uram, Uram, ők azt mondják rólam, ez folyton példázatokat mond. Ezért így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet Jeruzsálem felé, mondj szózatot a szent helyről, és prófétálj Izrael földje ellen. Mondd Izrael földjéről. Így szól az Úr. Én rád támadok, kihúzom kardomat hüvejéből, és kiírtok belőled igazat és bűnöst. Mivel ki akarok írtani belőled igazat és bűnöst, azért jön ki kardom a hüvejéből, mindenki ellen déltől északig. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én az Úr húztam ki kardomat hüvejéből. Nem is tér az vissza. Te, emberfia, sóhajtozz. Roskadozó derékkal keservesen sóhajtozz a szemük láttára. Itt Isten kivonja kardját Jeruzsálem ellen, Ezékielnek pedig azt mondja, hogy roskadozó derékkal kezdjen el keservesen sóhajtozni. Ha majd megkérdezik tőled, hogy miért sóhajtozol, így felej. Egy hír miatt, amely ha ideér, megdermed minden szív, elerőtlenedik minden kéz, elcsügged minden lélek, és minden térd vizes tesz. Íme eljön és beteljesül. Így szól az én Uram az Úr. Ezékiel tehát azt az utasítást kapja, hogy két hét görnyedve kezdjen el keservesen sóhajtozni, amíg meg nem kérdezik tőle, hogy miért sóhajtozik. Majd felelje azt, hogy a hír miatt, amely már úton van. Mert ha az ide ér, akkor mindenki sóhajtozni kezd majd, amikor meghallja, hogy Jeruzsálem romokban hever, és sokan meghaltak. Sok ember családja még Jeruzsálemben lakott, és hamarosan hozzájuk is eljut a hír, hogy családjuk nincs többé. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, prófétálj és mondd meg, így szól az én Uram. Ezt mond. Kard, kard, ki van köszörülve, ki is van fényesítve. Ki van köszörülve, hogy vadul mészároljon, ki van fényesítve, hogy villámokat szórjon. Örüljünk-e annak, hogy fiamnak királyi pálcája van, mikor minden fa megveti. Odaadta azt, hogy kifényesítve kézbe fogják. Kiköszörült, kifényesített kard ez, arra való, hogy gyilkos kézbe adják. Kiálts és jajgass, emberfia, mert ez történik népemmel, Izrael minden főrangú emberével. Kard élre hányják őket népemmel együtt. Azért fájdalmadban verd a melled, mert megvolt a próbatétel, de mit ér az? Ha van is még királyi pálca, megvetett az, nem marad meg. Így szól az én Uram az Úr. A sóhajtozás átcsap jajgatásba és kiabálásba, amivel Ezékiel magára vonja az emberek figyelmét. Ekkor az Úr kardjáról beszél nekik, amit Isten kivon Jeruzsálem ellen, hiszen Isten felvonult Jeruzsálem ellen, hogy megítélje a népet, az ítéletet pedig a babiloniak hajtják végre. Te azért emberfia prófétálj, csapd össze a kezedet! Most pedig elkezd tapsolni. Kétszeres és háromszoros erejű lesz a kard, sebeket osztó kard ez, nagy öldöklésnek a kardja, amely ott jár közöttük. Azért, hogy kétségbe essék a szív, és sokan elessenek, minden városkapu ellen öldöklő kardot küldtem. Arra készült, hogy villámokat szórjon, ki van fényesítve, hogy öldököljön. Vágj élesen jobb felé, Fordulj és vágj bal felé, amerre csak fordítanak. Akkor én is összecsapom a kezemet, és lecsillapul lángoló haragom. Én az Úr szóltam. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, rajzolj magad elé két utat, amelyen feljön Babilónia királyának kardja. Egy országból induljon ki mind a kettő. Azután faragj útjelzőt. A város felé vezető út elágazásához faragd. Rajzolj utat, amelyen jön a kard. Szó szerint a nyílvessző, Rabat Amon, ez volt az Ammoniak fővárosa, tehát Rabat Amon ellen, meg Júda és a megerősített Jeruzsálem ellen. Mert odaáll Babilónia királya a válaszútra, a két út elejére, hogy jósoltasson, megrázza a nyilakat, megkérdezze a bálványokat, megnézze a májat. Ezekkel a módszerekkel próbálták az emberek megtudni Isten akaratát. Amikor Nebukadnezar egy keresztúthoz érkezett, azon tanakodott, hogy melyik utat válassza. Az egyik út az Ammóniak fővárosába vezetett, a másik pedig Jeruzsálembe. Vajon melyik város támadja meg? Kérdezzük meg az isteneket. Fogtak hát két nyilvesszőt, az egyikre Jeruzsálem nevét vészték fel, a másikra Rabbat Amonét, berakták egy zsákba, majd kihúztak egyet. Amelyik város neve szerepelt a kihúzott nyilvesszőn, azt a várost támadták meg, az eredmény pedig az istenek akarataként értelmezték. Vagy fogtak például egy bárányt, levágták, kivágták a máját, és a májon húzódó vonalak alapján döntöttek abban, hogy melyik irányba induljanak. Erre utal a fenti igevers is, megrázták a nyilakat, vagy megnézték a májat. Ezékiel tehát el kellett mesélje a népnek, hogy Nebukadnezar egyszer csak válaszút elé került, és döntenie kellett, hogy melyik város ellen vonuljon harcba. A jóslat jobb felé, Jeruzsálem felé mutat. Faltörő kosokat helyez el, gyilkos parancsa nyitja a száját, nagy harci kiáltást hallat, faltörő kosokat helyez el a kapukkal szemben, sáncot emeltet és ostromgépeket épített. De ők ezt hiába való jósolgatásnak tartják, esküvel is bizonygatják. Az Úr majd emlékezteti őket bűnükre, és megfogja őket. Ezért így szól az én Uram az Úr. Mivel emlékezetben maradt bűnötök, lelepleződik hűtlenségetek, és kiderül, hogy minden tettetek vétkes volt. Mivel ez emlékezetben marad, kézre kerültök. Neked pedig, te gyalázatos bűnös Izrael fejedelme, akinek eljön a napja az utolsó büntet idején, ezt mondja az én Uram az Úr. Félre a süveggel, le a koronával, nem marad úgy, ahogyan most van. Legyen a magas alacsony, és legyen az alacsony magas. Rommá, rommá, rommá teszem, amilyen még nem volt ez, míg majd eljön, aki az ítélet, mert neki adom. Bámulatos profécia ez Ezékiel könyvében, ami egészen napjainkra, sőt a jövőbe mutat. Neked pedig, te gyalázatos bűnös Izrael fejedelme, ez a profécia Citkija király ellen szól, aki az utolsó izraeli király volt. A profécia azonban kettős értelmet hordoz, mert a gyalázatos bűnös Izrael fejedelme nem más, mint az Antikrisztus az utolsó időkben. Akinek eljön a napja az utolsó büntet idején. Ez szó szerint a büntettek végének napját jelenti, vagyis az utolsó időket, amikor megjelenik az Antikrisztus, akit messiásként üdvözöl majd a zsidó nép, és imádják majd őt, és megváltójukként emlegetik. Jézus így szólt a zsidókhoz. Én az atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Dániel könyvében azt olvassuk, hogy eljön a népek fejedelme az Antikrisztus, aki szövetségre lép Izrael népével, de az utolsó 7 éves időszak közepén megjelenik majd az Úr templomában a pusztító utálatosságként. Ez a vezető, aki hamarosan megjelenik majd a színen, és akit az ige a kárhozat fiaként, a törvénytipróként, a fenevadként, illetve az Antikrisztusként emleget, nagy hatalommal és káromló szavakkal jelenik meg, átveszi az európai államok közösségének irányítását, szövetségre lép Izraellel, és Izrael kezdetben messiásaként üdvözli. Ha ma ellátogatsz Izraelbe, saját magad is megbizonyosodhatsz róla, hogy mennyit beszélnek az emberek a messiásról. Néhány nagy tiszteletnek örvendő rabbi meg is jövendőlte, hogy a messiás hamar el fog jönni, az emberek pedig rendkívül izgatottan várják. de azt is hozzáteszik, hogy ők nem Isten fiát várják messiásként, mert nem hiszik, hogy a messiás Isten fia lesz. Szerintük húsvérember lesz, ahogy például Mózes is húsvérember volt. Mózes így szólt. Prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őrjá hallgassatok. Mózes a messiásról prófétált. A zsidó nép azonban úgy véli, hogy a messiás egyszerű ember lesz, mint Mózes, nem pedig Isten fia. És kérdezzétek meg tőlük, hogy miből fogják tudni akkor, hogy ő a messiás. Ők pedig azonnal rávágják. Abból, hogy segít nekünk újjáépíteni a templomunkat. Tehát a zsidó nép nagyon várja azt a férfit, aki egyszer csak megjelenik és segít megépíteni a templomot. Dániel azt is elárulja nekünk, hogy szövetségre lép majd velük, és ez a szövetség is biztosan a templomépítéshez kapcsolódik majd. Ezt mondja az én uram az Úr. Félre a süveggel, le a koronával! Ez a férfi a Sátántól kapja tekintélyét és hatalmát. Lelkivezetőként jön Izraelbe olyan értelemben, hogy amikor megköti a zsidó néppel a templom újjáépítéséhez kapcsolódó szövetséget, az emberek izgatottan nyugtázzák, hogy ez az ember elhozta a legegyszerűbb választ a templomépítési problémájukra, ezért aztán messiásként ünneplik őt. Ő olyan megoldást talál a problémára, amely nem dühíti fel a muzulmánokat. Megoldása zseniális lesz. Zsenialitásával pedig az egész világot maga mögé állítja, mert olyan megoldást hoz, amely egyszerű, mégis gyakorlatias és könnyen megvalósítható, így minden fél elégedett lesz. Isten azt kiáltja, hogy vegyék el tőle a süveget, a papi viseletet, mert ő hamis messiás, és nem az igazi pap, aki eljön, nem az igazi király. Le a süveggel, le a koronával. Nem marad úgy, ahogyan most van. Legyen a magas alacsony, és legyen az alacsony magas. Rommá, rommá, rommá teszem, amilyen még nem volt ez, míg majd eljön, aki az ítélet, mert neki adom. Amikor tehát Jézus Krisztus visszatér, elpusztítja majd ezt a törvénytiprót, a szájából kijövő éles karddal, majd odaül Dávid trónjára, és ő lesz a királyok királya és az urak ura. Ő hozza majd el a dicső királyság korát. Az zsidó nép tehát kezdetben hamis reményeket táplál majd, mert ebbe a férfibe kapaszkodik. Az igében azt olvassuk, hogy mivel népe nem akarta elhinni az igazságot, Isten kiszolgáltatta őket a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Olyan hatalma lesz ennek a férfinak, olyan kisugárzása és olyan csodái, hogy az egész világot megtéveszti a választottak kivételével. Pedig ha lehetne, még őket is megtévesztené. A választottak ebben az esetben nem az egyházat jelentik, hanem Izrael választottait, azt a 144 ezer embert, akit Isten kiválaszt, pecséttel jelöl meg, és megőrzi őket a nagy nyomorúság idején. Ez az ember, akit messiásként üdvözölnek, hamis csodákkal bűvöli el az embereket. A Jelenések 5-ben egy könyvet látunk a trónuson ülő jobb kezében, Isten kezében. A könyv belül is kívül is tele van írva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecséteit? A lepecsételt könyv a föld birtoklevele, a kérdés pedig lényegében így szól. Ki méltó arra, hogy visszaszerezze a földet Istennek? A föld eredetileg Istené volt, majd Isten az embernek adta, az ember pedig a Sátán kezére játszotta. A világot most a Sátán irányítja, ő uralkodik felette. Jézus viszont eljött, hogy megvásárolja a földet Istennek. Nem erőszakkal, hanem tulajdon vérével. Az igaz halt meg a bűnösökért. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt azáltal, hogy mindenki vétkezett. Már most ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Írja Pál a Róma 5-ben. A mennyben tehát elérkezett a visszavásárlás, a megváltás ideje. Isten kezében ott a könyv. Ki méltó arra, hogy átvegye a könyvet és feltörje a pecséteket? János keserves sírásra fakadt, mert nem bizonyult senki méltónak. Ekkor a vének közül egyik odalépett hozzá, és így szólt. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. Akkor a 24 vén új éneket énekelt, kezükben arancsésze volt tele füstölőszerekkel, a szentek imádságaival, amelyeket felajánlottak Istennek. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Jézus a törvényes király. Eljön, megdönti a Sátán hatalmát, és uralkodni fog. Nem a Sátán uralkodik többé, mert őt megkötözik, és levetik a mélységbe. Akkor majd a törvényes király uralkodik, mi pedig megláthatjuk, hogy milyennek szánta Isten eredetileg a világot, amikor Ádámot megteremtette, és a földre helyezte. Láthatjuk majd, ahogyan megújul és meggyógyul a világ, és az édenkertjének szépségét ölti ismét magára. Egy olyan földképe tárul majd elénk, amelyben az igazság uralkodik, és eltűnik minden betegség. Senki sem lesz világtalan, mozgásképtelen vagy torszülött. A földet igazság borítja majd, ahogy a víz borítja a tengert. Nem lesznek sivatagok, és nem támad forgószél. Gyönyörű, élettől kicsattanó lesz a föld. Olyan, amilyennek Isten eredetileg is tervezte. Mi pedig vele élünk majd itt a földön 1000 éven át. Dicső nap lesz az. Érdekes azonban, hogy itt az Ezékielben szereplő profécia alapján addig nem lesz több király Izraelben, amíg el nem jön az igazi király. Jézus Krisztus eljöveteléig már senki sem viseli a koronát. És érdekesnek találom, hogy amikor a zsidó nép visszatért a babiloni fogságból, nem alapítottak újra királyságot, és nem kentek fel egy új királyt. A királyság Citkijával véget ért. Azt is érdekesnek tartom továbbá, hogy amikor a zsidók 1948-ban visszatértek a földjükre, nem a monarchiát választották államformaként, pedig ez az ő hagyományos államformájuk. Addig pedig nem is lesz új király Izrael élén, amíg el nem jön a törvényes igaz király, Jézus Krisztus, a királyok királya. Te emberfia, profétálj és mondd meg! Ezt mondja az én uram az Úr az ammóniakról. Emlékezzünk csak, hogy a két nyilvessző közül az egyik az ammóniak fővárosának nevét viselte. Így beszélj! Kard, kard, amely ki van húzva, hogy öldököljön, ki van fényesítve, hogy megsemmisítsen és villámokat szórjon. Mivel téged hiába való látomásokkal és hazug jóslatokkal ámítanak, hogy oda tesznek téged a gyalázatos bűnösök nyakára, akiknek eljön a napja az utolsó büntet idején. Térjen vissza a kard hüvejébe! Teremtésed helyén, származásod földjén ítélkezem fölötted. Ezek alapján tehát az ammóniak nem menekülhetnek, de Isten a népét is figyelmezteti, hogy ők sem menekülhetnek, mert Isten meg fogja ítélni őket, mégpedig szülőföldjükön. Kiárasztom rád bosszús haragomat, viharként török rád haragom tüzével, vadindulatú emberek kezébe adlak, akik mesterei a pusztításnak. A tűz eledele leszel, véredet fölissza a föld, nem is fognak rád emlékezni. Én az Úr megmondtam. De hát miért tenne ilyet Isten? A 22. fejezetben Isten elénk tárja mindazokat a bűnöket, amelyekkel a nép magára vonta Isten ítéletét. Így szólt hozzám az Úr igéje. Akarsz-e ítélkezni, emberfia? Akarsz-e ítéletet mondani a vérontó város fölött? Akkor add tudtára minden utálatos tettét, és mondd. Így szól az én Uram az Úr. Ennek a vérontó városnak eljön az ideje, mert bálványokat készített a maga vesztére, és tisztátalan lett. A vér, amelyet kiontottál, vétkessé tett, és bálványaid, amelyeket készítettél, tisztátalanná tettek. Te vagy az oka, hogy közel van már a napod, elérkeztél esztendeid végéhez. Ezért gyalázatossá teszlek a népek előtt, és csúffá teszlek minden országban. Közel és távol levők csúfolni fognak téged, te rossz hírű, te sokat viszálykodó. Azért sújtja őket az ítélet, mert bálványokat imádtak, és meggyilkolták tulajdon gyermekeiket, feláldozva őket a pogány isteneknek. Íme, Izrael fejedelmei közül mindegyik annyi vért ontott, amennyit csak bírt. A fejedelmek tehát velejéig romlottá váltak. Apát és anyát ócsároltak országodban, a jövevényt zsarolták, az árvát és az özvegyet nyomorgatták. A fejedelmek nem bántak igazságosan a néppel, hanem inkább elnyomták az idegent, az árvát, az özvegyet, és kihasználták a gyengéket. A szent dolgokat semmibe vetted, és a nyugalom napját meggyaláztad. Rágalmakat terjesztettek országodban, hogy vért onthassanak, a hegyeken bemutatott áldozatból ettek, galád dolgokat követtek el. A fiúk apjuk feleségével háltak. Erőszakoskodtak a tisztulásban levő nővel. Pedig egy menstruáló nővel nem szabadott volna szexuális kapcsolatra lépniük, mégis megtették. Volt, aki a más feleségével követett el utálatos dolgot, volt, aki a saját menyét gyalázta meg galádul, olyan is volt, aki a húgával, saját apja leányával erőszakoskodott. Vagyis vérfertőzése, házasságtörése és paráználkodása is sor került közöttük. Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Gyilkosokat béreltek. Uzsorát és kamatot szedtél. A kamat 20%-ra szökött, amely önmagában is bűncselekmény. Nyerészkedtél embertársaidon, zsarolva őket, engem pedig elfelejtettél. Így szól az én uram az Úr. Csak azt tehet ilyet, aki megfeledkezett Istenről. Hiszen ha valaki tudatában van Istennek, nem tudná mindezeket megtenni. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, ki kell zárjuk Istent a tudatunkból. Ha azonban az emberek kizárják a tudatukból Istent, vajon a továbbiakban mi irányítja majd viselkedésüket? Mi lesz az erkölcsi mérce Isten helyett? Mi szerint állapítják majd meg, hogy mi helyes és mi helytelen? Vajon mi történik akkor, ha kizárjuk Istent az emberek tudatából, és kijelentjük, hogy nincs Isten, vagy azt hirdetjük, hogy Isten olyan távol áll teremtményeitől, hogy egyáltalán nem törődik velük? Akkor azt csinálunk, amit csak akarunk. Ha viszont minden embernek önkényesen magának kell kitalálni minden egyes esetben, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és magának kell eligazodnia ebben a kusza világban, és senki semmiért nem felel Istennek, akkor a Pandóra szelenciét nyitjuk meg. Akkor kinek áll jogában azt mondani a másik tettéről, hogy ez helytelen? Néhány pszichológus arról írt cikket a Time magazinban, hogy a vérfertőzéses kapcsolat egy teljesen egészséges gyakorlat, sőt, még bátorítják is a szülőket, hogy létesítsenek szexuális kapcsolatot gyermekeikkel már 2 vagy 3 éves korukban, hogy a szeretet egy újabb dimenzióját is megismerhessék. De ha minden relatív, ha nincs Isten, akkor ugyan kimondhatná meg, hogy helytelen az embernek szexuális kapcsolatra lépni a gyermekével? Akkor kimondhatná azt, hogy a házasságtörés vagy a paráználkodás helytelen? Vagy éppen a magas kamat vagy egy gyilkos felbérelése? Akkor mi lenne a mérce? Ha Istent kizárjuk a képből, akkor elszabadul a pokol, és az ember hirtelen mindent megtehet, amit csak akar. Isten az iménti igeversben rámutat a probléma gyökerére. Az emberek megfeledkeztek róla. Pedig veszélyes dolog félretolni Istent. Veszélyes dolog kiszorítani Istent az oktatási rendszerből. Veszélyes dolog az, amikor az iskolában többé senki nem beszélhet Istenbe vetett hitről. Mert mi történik? Még inkább elmélyítjük azt a káoszt, ami egyébként is óriási méreteket ölt a világban. Szelet vetettünk, és most vihart aratunk, ahogy Hóseás próféta fogalmazott. Épp most aratjuk a világi humanizmus eredményeit, amelyet oktatási rendszerünkre is rákényszerítettek. Valószínűleg már túl késő ahhoz, hogy a folyamatot visszafordítsuk. A kocka el van vetve. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt visszafordítani. Egyedül Isten képes rá, az emberek közbenjáró imádságán keresztül. Érdekes, hogy amikor ebben a proféciában olvasunk, pontosan azt tapasztalhatjuk ma is Izraelben. Az emberek megfeledkeztek Istenről. Hiszen ha nem feledkeztek volna meg róla, ha Isten még ott dobogna a szívükben, akkor nem tudnák megtenni mindezeket a dolgokat. Azért én összecsapom a kezemet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amelyet országodban elkövettek. Lesz-e elég bátorságod? lesz elég erőd akkor, amikor majd elbánok veled. Amit én az Úr mondok, azt meg is teszem. Elszélesztelek majd a népek közé, és szétszórlak az országukban. Véget vetek országodban a tisztátalankodásnak. Gyalázatos leszel a népek előtt. Akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Izrael háza salakká lett számomra. A réz, az ón, a vas és az ólom a kemencében ezüst salakká lett. Ezért így szól az én Uram az Úr. Mivel mindenestül salakká lettetek, összegyűjtelek benneteket Jeruzsálemben. Ahogyan összegyűjtik az ezüstöt, a rezet, a vasat, az olmot és az ónt a kemencébe, és tüzet fújtatnak alatta, hogy megolvasszák, úgy gyűjtelek össze benneteket lángoló haragomban, kemencébe raklak, és megolvasztalak benne. Összeszedlek benneteket, rátok fúvok haragom tüzével, és megolvasztalak benne. Ahogyan megolvad az ezüst a kemencében, úgy olvadtok meg Jeruzsálemben. Amikor kitöltöm rajtatok haragomat, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Érdekes, hogy amikor Mózes 5. könyvében Mózes megjövendöli, hogy a zsidók földjükre érkezve elfordulnak Istentől, hozzáteszi, hogy akkor majd éhség gyötri és láz emészti őket. Itt pedig azt mondja Isten, hogy megolvasztja majd őket egy kemencében, ahogy az ezüstöt, a rezet és a vasat. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mondd meg ennek az országnak, tisztátalan föld vagy, amely nem kapott esőt a harag napján. Profétái összeesküvést szőnek. A proféták is velejéig romlottak voltak, hazudtak az embereknek. Olyanok, mint az ordító, ragadozó oroszlán. Embereket esznek, kincset és drágaságot harácsolnak, sok asszonyt tesznek özvegyé. Ezek a proféták haszonlesők voltak, egyre több és több pénzt próbáltak kicsikarni az emberekből. És ma is élnek hozzájuk hasonló emberek, akik úgy tesznek, mintha Isten folyamatosan pénzszűkében lenne. A szolgálatnak kezd elfogyni a pénze. Ajaj, mentsétek meg Istent még ezen a héten, máskülönben a jövő héten biztosan csődöt jelent. Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között, nem tanítottak a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére. A nyugalom napjaival nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám. Egy felmérés azt mutatta, hogy Amerikában a lelkészek 80%-a nem hisz a pokol létezésében, nem hiszi, hogy van egy olyan hely, ahol a bűnösökre büntetés vár. Ugyanakkor 78%-uk nem hisz a szeplőtlen fogantatásban. És akkor a feltámadásról még csak nem is beszéltünk. Ennyi hitetlen találunk a szolgálatban. Ezek alapján persze nem meglepő, hogy az egyház halott. Ha semmit nem nyerünk vele, akkor miért mennénk? Ha nincs mit veszítenünk, akkor miért kapcsolódnánk be? A papok megszegték Isten törvényét, és Isten ellen fordultak. Gyalázatot hoztak rám, mondja Isten. Vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok. Vértontanak, embereket pusztítanak el nyereségvágyból. Profétái mázolják a habarcsot, hiába valóságot látnak, hazugságokat jósolgatnak nekik, amikor ezt mondják. Így szól az én Uram az Úr. Pedig az Úr nem szólt. Mindezt Isten nevében teszik. Pénzt cikarnak ki az emberekből Isten nevében, mondván, így szól az Úr. És hány hasonló e-mailt kaptam már én is. Az Úr ma téged helyezett a szívemre, és egy különleges üzenetet szeretne küldeni neked rajtam keresztül. Szeretné, ha most leülnél, és utalnál nekem egy kis pénzt. Így szól az Úr. Támogass engem, hogy megvehessem azt a luxus vitorlást. Az ország népe szívtelenül zsarol, és lelketlenül rabol, a nyomorultat és a szegényt elnyomják, a jövevényt pedig törvénytelenül zsarolják. De mindezek közepette Isten azt mondja, kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Az Úr irgalmas, türelmes, de ítéletét nem tartja vissza örökké. Más szóval tehát eljön az a nap, amikor Istennek ítéletet kell hirdetni. Bár nem szívesen teszi, mégis meg kell tegye. Itt is azt látjuk viszont, hogy a pervers gyakorlatok káoszában Isten még mindig próbál okot találni arra, hogy irgalmat adhasson és megbocsáthasson. Isten oltalmazza a népét. Jobb könyvében éppen erre panaszkodott a sátán. Az Úr megkérdezte a sátánt. Honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Egy újjal sem érhetek hozzá, mert te oltalmazod, panaszkodja a sátán. Persze, hogy szeretés szolgál, amikor megáldottad és gazdaggá tetted. Ki ne tenné? De ha lebontod a köré épített védőfalat, majd meglátod, hogy átkozni fog. Isten tehát egy védőfalat emelt népe köré. A bűn azonban lerombolja a falat, Isten pedig keresi azt a valakit, aki újra megépíthetné azt. Az emberek elidegenedtek Istentől. Ő pedig olyan embert keres, aki odaállna a résre. Jézus azért jött el, hogy odaálljon értünk a résre. Ő megbékített bennünket Istennel, tulajdon vére által. Kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és odaállna a résre színemeli az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam, mondja Isten. Nem találtam olyan embert, egy közbenjárót, aki miatt ne kelljen elpusztítsam ezt a földet. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket. Így szól az én Uram az Úr. Nincs több irgalom. Elérkezett az ítélet ideje. Elérkezett az idő, hogy learasszák tetteik következményeit. És ha megfigyeljük, hogy milyen állapotba került Izrael, és mivel vonta magára Isten ítéletét, ma ugyanezt látjuk. A történelem ismétli önmagát. Az alapelvek még mindig ugyanazok. Isten most is irgalmas, és most is olyanokat keres, akik felépítenék a falat, és odaállnának a résre Isten színe elé, hogy a népnek ne kelljen elpusztulnia. És bár Isten egyelőre visszatartja ítéletét, az ítélet napja mégis el fog jönni. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, volt két asszony, egy anyának a lányai. Ezek paráználkodtak Egyiptomban, már ifjúkorukban paráznák voltak. Ott nyomkodták a mellüket, ott szorongatták szűzi kevlüket. Az idősebbik neve Oholá volt, a húgáé Oholibá. Az Oholá sátrat jelent, az Oholibá pedig szó szerint annyit, hogy benne van a sátra. A példázat magyarázatából megtudhatjuk, hogy az egyik testvér nem más, mint Szamária, vagyis az északi királyság, amelynek lakói előbb fordultak Isten ellen, és egyre mélyebbre süllyedtek a bálványimádásban. Amikor az északi királyságban Jeroboám került a trónra, Bételben és Dánban aranyborjút állítatott fel, majd így szólt. Ezek az isteneitek, akik kihoztak benneteket Egyiptomból. Őket imádjátok. Jeroboám tehát bevezette az országba az aranyborjak imádatát, később pedig a Baál, illetve a Molok imádatát. Az asszírok és a környező népek mindenféle isteneit kezdték imádni, miközben elfordultak az igaz, élő Istentől. Más istenekkel paráználkodtak ahelyett, hogy az Urat imádták volna. Isten ezért az asszírokon keresztül pusztította el az északi királyságot. Az északi királyság bukása után az ember azt gondolná, hogy Júda a déli királyság, a fiatalabb testvér, tanult nővére hibáiból. Júda Oholibának felel meg, ami annyit jelent, benne van sátra. Ez arra utal, hogy a szentély, az imádat helye Jeruzsálemben volt. Ahelyett azonban, hogy a déliek tanultak volna az északiak csúfos bukásából, ugyanazt tették, mint északi testvéreik. Sőt, mi több, Áhász király még el is látogatott Asszíriába, és ezt meg is említi itt az ige. Amikor látta ezt a húga Oholibá, romlottabb lett nála, mert vágyra gerjedt, és még rútabb paráználkodást űzött, mint a nővére. Vagyis vágyra gerjedt az asszírok iránt. A Kettő Királyok 16. fejezetében valóban arról olvashatunk, hogy Áhász király ellátogatott Asszíriába. Megpillantotta az asszír isteneknek emelt oltárokat, tervrajzot készítetett róla, és elküldte a jeruzsálemi papoknak, hogy ugyanilyen oltárt építsenek Jeruzsálemben is, mint amilyet az asszírok emeltek hamis istenüknek. Mire visszatért Jeruzsálembe, elkészült az oltár, a király pedig azon az oltáron kezdett el áldozatokat bemutatni. Erre utal ez az igerész. De nem csak az asszírok istenét kezdték el imádni, hanem a babiloniak vallásával is megfertőzték magukat. Így még romlottabbá váltak, mint az északiak, mert még több hamis istennel paráználkodtak. Ezért Isten tőlük is ugyanúgy eltávolodott, mint testvérüktől. Isten tehát ítéletet hirdet felettük, és megjövendőli a babiloniak érkezését, akik majd elbánnak velük. Megéreztetem veled féltékenységemet, ők pedig haragjukban elbánnak veled. Órodat, füledet levágják, ami pedig megmarad belőled, az fegyvertől pusztul el. Elviszik fiaidat és lányaidat, akik pedig megmaradnak, azokat tűz emészti meg. Lehúzzák rólad a ruhát, és elveszik ékszereidet. Véget vetek galátságodnak, és Egyiptomban elkezdett paráználkodásodnak. Nem tekintgetsz rájuk, és Egyiptomra sem gondolsz többé. Bizony ezt mondja az én uram az Úr. Odaadlak azoknak a kezébe, akiket meggyűlöltél, akiktől megundorodtál. Gyűlöletükben elbánnak veled. Elvesznek tőled mindent, amit szereztél, azután otthagynak csupaszon, mesztelenül, leleplezve parázna szemérmedet és galád paráznaságodat. Így bánnak veled, mert paráználkodtál a népekkel, és tisztátalanná tetted magadat báványaikkal. Nénéd útján jártál, ezért az ő puharát adom a kezedbe. Ezt mondja az én uram az Úr. Ki kell innod nénéd puharát, a mélyet és öblöset. Kinevetnek és kigúnyolnak, mert sok fér bele. Részeg leszel, gyötrelemmel tele, szörnyű borzalom pohara nénédnek, Szamáriának a pohara. Ki kell innod, ki kell ürítened. Még a cserepeit is rágni fogod, és téped a melledet. Megmondtam, így szól az én uram az Úr. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Mivel te elfelejtettél és hátat fordítottál nekem, viselt hát galátságod és paráznasságod következményét. Ezt mondta nekem az Úr. Emberfia, akarsz-e ítéletet mondani Oholá és Oholibá fölött? Akkor add tudtukra utálatos tetteiket, mert házasságtörők, vértapad a kezükhöz. Bálványaikkal követték el a házasságtörést, azoknak áldozták oda eledelül még a fiaikat is, akiket nekem szültek. A Molok és az egyéb istenek ízó karján áldozták fel elevenen tulajdon gyermekeiket. Azt is megtették velem, hogy ugyanazon a napon tisztátalanná tették szentélyemet, és meggyalázták szombatjaimat. Mert levágták fiaikat bálványaiknak, és még aznap elmentek szentélyembe, és meggyalázták azt. Ezt tették. A tűzbe vetették csecsemőiket, vagy az Isten szobrok ízó karján égették el elevenen, majd elmentek a templomba, és imádták Istent. Isten viszont kijelenti, hogy ki nem állhatja ezt, ez már túl sok. Isten tehát megjövendőli az ítéletet, amelynek mindenképpen el kell jönnie Jeruzsálemre. Így szólt az Úr igéje hozzám a 9. évben, a 10. hónap 10-én. Vegyük észre, hogy Ezékiel Babilonban van, és a 9. évben, a 10. hónap 10-én így szólt hozzá az Úr. Emberfia, írd föl magadnak ezt a nevezetes napot, éppen a mai napot. Babilónia királya éppen a mai napon indított támadást Jeruzsálem ellen. Ezen a napon kezdődött Jeruzsálem ostroma. Ezékiel ott van Babilonban, ott áll az emberek előtt, és lejegyzi ezt a dátumot. És lapozzunk csak vissza a 2. királyok 25-höz, és ezt olvastuk az első versben. Uralkodásának 9. évében, a 10. hónap 10-én megérkezett Nebukadnezar, Babilónia királya, egész hadseregével Jeruzsálem alá, és tábort ütött vele szemben, körülötte pedig ostromműveket épített. De hát honnan tudhatta ezt Ezékiel? Hiszen abban az időben nem létezett telegráf és telefon. Sőt, a gyors, távolsági információ közlés semmilyen formája sem létezett. Ezékiel felkelt, lejegyezte ezt a dátumot, majd kijelentette az embereknek, hogy ezen a napon kezdődött meg Jeruzsálem ostroma. Ezt csak Isten árulhatta el neki. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy abban az időben legalább 2 hétbe tellett, amíg a hír express úton eljutott Jeruzsálemből Babilonba. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a Biblia szerzője valóban Isten. Mondj példázatot az engedetlen népről, és mondd nekik. Így szól az én uram az Úr. Tedd föl a fazekat, tedd föl, vizet is tölts belé. Rakj bele húsdarabokat, csupa jó darabokat, combot és lapockát, a legjava csontokkal rakd tele. A nyáj legjavából vedd azt, és rakj alá körben fát. Főzd a húsdarabokat, míg csak meg nem főnek a csontok is benne. Ezzel azt mondja az én uram az Úr. Jaj a vérontó városnak, e rozsdás fazéknak, mert a rozsdája nem megy le róla. Szedd ki belőle egyik darabot a másik után, válogatás nélkül. Mert ott van benne a vér, amelyet a csupasz kőre ontott, nem a földre öntötte, hogy a por betakarhatná, így keltett haragot, így indított bosszúra. Én is kiontom a vérét a csupasz kőre, hogy ne lehessen betakarni. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Jaj a vérontó városnak! Ez egy újabb jel. Ezékiel fogja a fazekat, felteszi a tűzre, vizet tölt bele, majd húsdarabokat rak a fazékba, és a vizet egyre csak forralja. Amikor megkérdezték tőle az emberek, hogy mit csinál, így kellett felelnie. Ez történik éppen Jeruzsálem lakóival. El fognak pusztulni. Korábban éppen azt mondogatta a nép, hogy ők biztonságban vannak, őket nem emésztheti fel a tűz. Pedig Isten épp az ellenkezőjét jövendöli. Én az Úr megmondtam, be is teljesedik, mert véghez viszem. Nem engedek, nem szánakozom, és nem könyörülök. Aszerint ítéllek el, ahogyan éltél, és amit tettél. Így szól az én Uram az Úr. És biztosra vehetjük, hogyha Isten kimond valamit, az új is lesz. És amikor Isten valamit újra meg újra hangsúlyoz, biztosak lehetünk benne, hogy az meg is történik. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, én most elveszem tőled hirtelen halállal azt, aki neked kedves. Elveszem ma a feleséged, meg fog halni. De te ne gyászold, ne sirasd, könnyedet se hullasd, amikor meghal. Csak halkan sóhajtoz, ne gyászold úgy, ahogy a halottakat szokták. Tedd föl a fejdíszedet, és közd a lábadra a sarudat, ne takard el a bajuszodat, és ne edd a gyászolók kenyerét. Akkor tehát az a szokás járta, hogy az emberek gyászukban levették fejdíszüket, leoldották sarujukat, és fedetlen fejjel mezítláb jártak keltek. Ne takard el bajuszodat, más szóval ne növesz szakállat. Abban az időben a gyászoló férfi szakát növesztett 30 napon át, majd leborotválta, és égő áldozatként felajánlotta az Úrnak. Isten azonban arra kéri, hogy ne növesszen szakát, ne takarja el a bajusszát, és ne egye a gyászolók kenyerét. Abban az időben ugyanis csak egy bizonyos kenyérfajtát ettek, amikor gyászoltak. Ezékiel azt az utasítást kapja, hogy felesége halálakor egyetlen hagyományos gyászolási módot se gyakoroljon. Elmondtam ezt reggel a népnek, estére meghalt a feleségem. Másnap reggel a kapott parancs szerint cselekedtem. Ekkor a nép ezt mondta nekem. Magyarázd meg, hogy mit jelent az, amit előttünk csinálsz. Ezt feleltem nekik. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mondd meg Izrael házának. Így szól az én uram az Úr. Én most meggyalázottá teszem szentélyemet, vagyis a templomot le fogják rombolni. Erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyott. A templom minden zsidó szemében gyönyörű volt. Salamon építette, és csodálatos volt az ő szemükben. Fiaitok és leányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. Azt fogjátok csinálni, amit én csináltam. Nem takarjátok el bajuszotokat, és nem eszitek a gyászolók kenyerét. Más szóval, hamarosan hírt kaptok, hogy a templomot lerombolták, a gyermekeiteket pedig kardélre hányták, de ti ne gyászoljátok őket úgy, ahogy ez szokás. Ne takarjátok el bajuszotokat, ne egyétek a gyászolók kenyerét. Nem fogtok gyászolni, sem sírni, hanem elsorvadtok bűneitek miatt, és csak sóhajtoztok egymás közt. A halottak helyett inkább önmagatokat gyászoljátok bűneitek miatt. Ezékiel pedig példa lesz számotokra. Amit ő csinál, ugyanazt csináljátok ti is. Amikor ez bekövetkezik, akkor megtudjátok, hogy én az Úr, Úr vagyok. Hozzád pedig, emberfia, azon a napon, amelyen elveszem tőlük erősségüket, ékességüket, amelynek örülnek, amely kedves nekik és amely után vágyódnak, meg a fiaikat és a leányaikat, azon a napon egy menekült jön hozzád, hogy hírt hozzon neked. Azon a napon megnyílik majd a szád, beszélni fogsz a menekülttel, és többé nem kell hallgatnod. Intő jel leszel számukra, és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. Ezékiel tehát addig nem mondhatott semmit, amíg meg nem érkezett a hír, de utána többé nem kellett hallgasson. A 25. fejezetben Isten elkezdi kihirdetni ítéletét a környező népek felett. Elsőként az ammóniakat említik. Napjainkban Ammán Jordánia fővárosa lett, neve az ammóniaktól származik. Isten tehát a továbbiakban megemlíti az ammóniakat és a moábiakat, akiket ítélete sújt majd. Ezután az edómiakat terelődik a szó, vagyis délfelé haladunk, az edómiakhoz érve már Jordánia déli részénél járunk, majd következik Dedán, ami napjaink Szaúd-Arábiája. Isten tehát a következő ítéletet hirdeti a kor Izraellel szomszédos népei felett. Így szólt az Úr igéje hozzám, emberfia. Vesd tekintetedet Ammón népére, és prófétálj ellene. Ezt mond Ammón népének. Halljátok az én uramnak, az Úrnak igéjét. Így szól az én uram az Úr. Mivel hahótáztál, amikor szentélyemet meggyalázták, amikor Izrael földje elpusztult, és amikor Júda háza fogságba került. Mert boldogan ünnepeltek, amikor hírt kaptak, hogy a szentét meggyalázták, és az embereket pedig lemészárolták. Így volt ez akkor is, amikor Szádát, egyiptomi vezetőt meggyilkolták. És látjátok, nem sokat változtak azóta az emberek. Még mindig van bennük egyfajta kegyetlenség. Azért én a keleten lakok birtokába adlak. Tábort vernek országodban, ott készítik el lakásukat, megeszik gyümölcsödet és megisszák tejedet. Rabbá, ami az ammóniak fővárosa volt, Rabbá városát tevék legelőjévé teszem, Ammón földjét pedig juhok delelőhelyévé. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bizony ezt mondja az én uram az Úr. Mivel tapsoltál kezeddel, dobogtál lábaddal, és megvetéssel szívből örültél Izrael földjének a sorsán, azért én kinyújtom a kezemet ellened, zsákmányul adlak oda a népeknek, kiírtalak a nemzetek közül, és kipusztítalak az országok közül. Megsemmisítelek, és majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Moáb ellen pedig ezt mondja az Úr. Így szól az én uram az Úr. Mivel Moáb és Szeír azt mondja, vagyis Szeír hegye a moábiak földjén, hogy Júda háza is csak olyan, mint a többi nép, ezek is szintén nagy örömmel nyugtázták Júda pusztulását, azért én most utat nyitok Moáb hegyoldalán a városok felé, végvárai felé, az ország díszei, Bét-Hajesimót, Baál-Meón és Kirjátaim felé, utat nyitok a keleten lakók előtt Ammón népe felé is, és birtokukba adom. Nem is emlékeznek többé Ammónra a népek körében. Moáb fölött is ítéletet tartok, és majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Isten tehát megmutatja a környező népeknek, hogy ki is ő valójában. Így szól az én uram az Úr. Mivel Edom kegyetlen bosszút állt Júda házán, és nagy bűnt követett el azzal, hogy bosszút állt rajta, mert amikor az ellenség megtámadta Júdát, és egyre nyilvánvalóbbá vált Júda bukása, akkor az edómiak is támadásba lendültek, hogy zsákmányt gyűjthessenek, megadva Júdának a kegyelemdöfést. Ezért így szól az én uram az Úr, kinyújtom a kezemet Edóm ellen, és kiírtok belőle embert és állatot. Romhalmazzá teszem Témántól Dedánig. Témánból származott Jób egyik barátja, aki vigasztalni próbálta őt, Dedán pedig Szaúd-Arábia. Ezek fegyvertől esnek el. Népem Izrael által állok bosszút Edómon, és ők lángoló haragom szerint bánnak el Edómmal. Akkor majd megtudják, hogy én bosszút állok. Így szól az én uram az Úr. Ezt mondja az én uram az Úr. Mivel a filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak, fennhéjazó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva, azért ezt mondja az én uram az Úr. Én kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiírtom a krétaiakat, és elpusztítom a tengerparton lakók maradékát. Nagy bosszút állok rajtuk, megfenyítem őket haragomban. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor bosszút állok rajtuk. A továbbiakban Tírusz került terítékre. A Tírusz elleni proféciában az Ószövetség egyik leglenyűgözőbb proféciáját találjuk. Meglátjátok, hogy amikor majd a Tírusz lerombolásáról szóló proféciához érünk, ti is megdöbbentek majd, hogy micsoda pontossággal jövendölte meg Isten az eseményeket. Mégpedig azért, hogy felismerjük, hogy ő az Isten. Amikor pedig Tírusz királyához szól, a sátán bukása előtti érdekes leírását olvashatjuk majd. Egyre érdekesebb részek várnak ránk. Például az Egyiptom ellen szóló proféciának is van mai vonatkozása. Eszembe jut az az ige, amit korábban olvastunk. Az Úr kereste és kutatta azt az embert, aki odaállna a résre az Úr színe elé, hogy ne kelljen elpusztulni a népnek. De senkit sem talált. Ezért eljött Isten ítélete, és a népnek el kellett pusztulnia. Ha eszembe jut, hogy milyen állapotok uralkodtak közvetlenül az ítélet előtt, megremegek, mert ezt látom ma is körülöttünk itt Amerikában. Vajon meddig tartja még vissza Isten az ítéletét? Mennyi időnk van még addig, amíg kiönti ítéletét az Egyesült Államokra? A választ egyedül Isten ismeri. De Isten addig is olyan férfiakat és nőket keres, akik odaállnak a résre az Úr színe elé az emberekért, és közben járnak értük. Az az imádságom, hogy Isten mindnyájunk szívéhez szóljon a közbenjáró imádságról, és indítson bennünket is imádságra. Élet és halál kérdése ez a mi országunk szempontjából. Isten áldjon benneteket, mint gyermekeit, és tartsa kezét az életeteken. Olyan jó tudni, hogy nem kell majd megtapasztaljuk Isten haragjának és ítéletének napjait, mert Jézus tulajdonvérével váltott meg bennünket. De nehéz szívvel gondolok mindazokra, akik nem ismerik Jézus Krisztust, akik az egyház elragadtatása után itt maradnak, és át kell menniük a nagy nyomorúság idején, amikor Isten kiönti a földre az ítéletét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Az ige azt írja, hogy ragadjuk ki őket a tűzből, mint parázsló fadarabokat közbenjáró imádsággal, hogy megmeneküljenek az ítélettől, hogy szabaddá válhassanak a bűn hatalmától. Isten áldjon benneteket! Ő formáljon benneteket közbenjáró imaharcosokká, és használjon az ő dicsőségére. Jézus nevében. Amen.